Üdvözlöm a hallgatókat! Az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE egyetemi tanára. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást.
Én Király István Dániel vagyok. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. A következő órában az Egyesült Királyságról, illetve a britek uniós kilépéséről lesz szó. Milyen forgatókönyvek vannak, és ezek esetén milyen politikai változásokra lehet számítani? Ugye hard Brexit, maradás, elhúzódó kilépés.
Ilyen pillanatban, amit a kormányfő Theresa May megpróbált csinálni, hogy van 3 napja, de gyakorlatilag mivel pénteken nincs ülése a parlamentnek, hétfőig egy úgynevezett B-tervet összeállítani, és ennek a technikai újdonság az, hogy meghívta az ellenzéki pártokat is egyeztetésre, amire különben a munkáspárt nem ment el. És a másik mondjuk baj ezzel az egész egyeztetéssel az, hogy a többi párt is különböző előfeltételeket vagy olyan feltételeket szabott, hogy ők akkor hajlandók megegyezni, ha egy-két megoldást, például az ön által említett úgynevezett kemény Brexitről eleve kizárják a megbeszélések sorából. Tehát nem nagyon valószínűsíthető, hogy az a fajta mondjuk politikai húzás a kormány részéről, hogyha nem ment a saját pártagoknak a támogatásával a megállapodásnak az átvitele, hogy akkor megpróbál a másik oldalról támogatókat szerezni. Ez nem nagyon tűnik valószínűleg ilyen pillanatban, ugyanis amit az ellenzékiek, tehát akik egyáltalán elmentek, a liberális demokraták, a Skót Néppárt, a Verszi Nemzeti Párt, a Plaid Cymru, mindezt szeretnék, hogyha még puhább lenne a Brexit, tehát magyarul a britek bemaradnának a Vámunióba és akár az egységes piacba is, tehát egy nagyon erős, úgynevezett norvég típusú megállapodás lenne, viszont ez úgy tűnik, hogy ilyen pillanatban azért, hogyha többséges lenne elvileg egy ilyen megoldásnak a parlamentbe, ez azért különböző parlamenti előviszonyok és taktikázás miatt nem nagyon valószínű meg fog valósulni.
És mit jelentene ez a fajta norvég típusú kilépés? Mennyivel jobb ez a britek szempontjából, vagy akár a közösség szempontjából, mint hogyha teljesen kilépnének, mert ez egy kicsit a maradás is, meg a kilépés is. Ja.
Egy norvég diplomata mondta, hogy óvta a briteket, hogy nehogy ilyet csináljanak, mert ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen be kell fizetni különböző pénzeket az EU kasszájába. Igaz, hogy bizonyos előnyökkel jár ez az egységes európai piacnak a részei, viszont nem ülnek ott a döntéshozatali fórumokon, ami azt jelenti, hogy el kell fogadni bizonyos döntéseket, anélkül, hogy ebben részt tudnának venni. Tehát a norvég megoldás nem teljesen biztos, hogy jó. Nem is szólva arról, hogy 3 ország van az úgynevezett norvég megoldása, Liechtenstein, Izland és Norvégia, és egyik sem szívesen fogadná azt, hogy Nagy-Britannia belépjen ebbe a idézőjelbe kis klubba. Tehát a norvég megoldás az nem igazán lenne jó, mert valóban ez azt jelenti, hogy benn is, meg kint is, és a biteknek az 52%-a úgy döntött, hogy inkább kint, és Theresa May teljes joggal azt mondhatja, hogy a lakosság többsége döntött, de demokráciában 50 plusz 1 is már a többséget jelenti. Hogyha egy kicsit visszamegyünk a történetbe, Tocqueville demokráciát úgy írta, mint a többségnek a zsarnokságát, de hát ez nem teljesen arról szól. Tehát mindegy, hogy 50 plusz 1, vagy 52, vagy 65%, de például 52-48 volt az arány, és ez, ami úgy gondolja, hogy a lakosság többségének a akaratát figyelembe kell venni, illetve ő a kormányt ezt kötelezi. Tehát ilyen pillanatban ez a helyzet, illetve még fölmerült az úgynevezett kanadai megoldás is. A kanadai megoldás illetve a Kanada és az Európai Unió között létrejött úgynevezett CETA, ami most ilyen pillanatban ratifikálás alatt van, de ez egy szorosabb együttműködést tételezne föl, többek között ilyen pillanatban a CETA-ba a vámoknak az eltörlése 98%-ba, egy-két termék ki van véve ebből a sorból, baromfi félék, hús, sajt, és így tovább.
Vagyis egy újabb, nagyon hosszú tárgyalási sorozat kellene ahhoz, hogy ehhez eljusson az Egyesült Királyság és a 27-ek.
Igen, illetve azért sántít az egész egy kicsit, mert a Kanada-Európai Unió viszonylatban a két oldal kereskedem kb. 50 milliárd font évente. A kanadaiak kb. Az összes exportjuk 10%-át küldik Európába, míg a briteknél ezek a számok 318 milliárd font és 43%. Tehát itt más kategóriákról beszélünk. Illetve hát, hogyha még ez az úgynevezett kizuhanásról van szó, tehát a hard Brexitről, az még azt jelenteni, hogy március 30-án arra ébrednének a britek és az európaiak, hogy kemény határok vannak, tehát a határokon különböző vámszabályozatok lépnek életbe, a briteket kizárnák különböző európai együttműködésekből, Európortól kezdve sok minden egyéb intézményből, és arra is felhívta a figyelmet egy éleszemű megfigyelő, hogy a briteknek ez azt jelenteni, hogy gyakorlatilag félig meddig egyedül maradnak olyan nagyon komoly kívásokkal szemben, mint például az európai idézőjelbe nagy európai orosz viszony, nagy európai kínai viszony, tehát az Európai Unió azért sok szempontból bizonyos fajta védőhálót ad és megerősít a tagállamokat többek között Kínával vagy Oroszországgal való tárgyalások során. A britek ebből kiesnének, és nyilvánvalóan nulláról kellene kezdeni. Illetve volt még egy megoldás, hogy a világkereskedelmi szervezetnek, tehát a WTO-nak átveszik, mert akkor ezek a szabályok lépnének életbe, hogy a WTO lehetővé teszi a nulla a kereskedelmi importvámot, ami így első piatta jónak tűnik, csak az a baj, hogy ebben a piatban, hogyha egy országnak megadja a Nagy-Britannia ezt, akkor mindenkinek meg kellene adni. Az viszont ilyen piatban a briteknek nem lenne előnyös, mert akkor elárasztanák a brit piacot, főleg az élelmiszerpiacot Dél-Amerikából, Brazíliából, Új-Zélandról és így tovább.
Hétfőig kellene kitalálnia valamit Theresa May-nek, illetve kormányának. Lehet elkészíthet B-terv a Downing Street egyik íróasztalának fiókjában? Vagy másként elképzelhető, hogy hétfőig valami újjal elő tud állni London?
Hát nagyon nehéz elképzelni azt, hogy valami olyan újjal tud előállni, ami ezt a nagyon súlyos 220 fős vereséget meg tudna fordítani a brit parlamenten belül. És itt nem csak a britekről van szó, hanem, ahogy szokták mondani, egy táncoz vagy tangóz kettő ember kell minimum, és az Európai Unió. És az Európai Uniónak a mérvadó tagjai, német-francia politikusok, európai vezetői kijelentették, hogy a mostani megállapodás véglegesnek tekintik. Tehát ők nem akarnak nagyon változtatni ezen. Kiút lehet ebből a helyzetből az, hogy meghosszabbítják ezt az 50-es cikkelynek a lejárati idejét. Erre az Európai Unió egyik szóvivője tett utalást, azt mondta, hogy úgymond jó okkal a britek megkérik ezt, akkor hát meggondolják a dolgot. Ugyanis az, hogy a britek adott esetben megállapodás nélkül lépnének ki az EU-ból, az az EU-nak se lenne jó. Tehát igaz, hogy a britek többet veszíthetnének, de egy megállapodás nélküli brit távozás az EU-t is érintené. Tehát nyilvánvalóan az EU-nak is érdeke, hogyha kisebb érdeke is fűződik ahhoz, hogy valami fajta kompromisszumot azért mégis ki tudjanak alakítani a következő hetekben.
Michel Barnier uniós brexitügyi főtárgyaló azt mondta, hogy a közösen kidolgozott szerződés tervezet a kompromisszumok létező legjobbja. Akkor a megoldás vagy a kompromisszumok kompromisszuma az lehetne, hogy hétfőn Theresa May azt mondja, hogy kérünk haladékot?
Ez lehet az egyik. Igen, hát Michel Barnier ezt mondta, emlékeztet a létező világok legjobbikára, és az sem biztos, hogy az volt. Tehát kompromisszum még mindig lehet, és többek között, itt már beszéltek többek között az északír határkérdésről, mert az egyik talán legsúlyosabb probléma ilyen pillanatban, és ott létezik egy ilyen úgynevezett backstop, vagy ilyen tartalék megoldás, és már a backstopjáról is beszéltek, tehát arról, hogy most azt nem időkorlátok nélkül, időkorláthoz kötik, hogy ezzel az Északi Demokratikus Unió pártot meg tudják nyerni annak a megoldásnak, hogy valami fajta kivételezettség lenne Észak-Írország esetében. Ugyanis a DUP, Alan Foster vezetője, elsőbb azért ellenzi ezeket a kompromisszumokat, mert attól tartotja az Észak-Ír terület az Egyesült Királyságon belül bármifajta kivételezettséget kap, akkor ő ezt már és a pártja első lépésként látja, hogy leválasztják valamilyen módon Észak-Írországot Nagy-Britániáról, és a vámhatár az Ír-tengeren fog végighúzódni, és ezt végéként nem szeretné. Ugye akkor viszont, hogyha a másik oldalon megnézzük, mert itt az Írek és mondjuk a Sinn Féin is nagyon fontos szerepet játszik, ők határozottan elleneznek bármifajta kemény határt, tehát ők meg azt nem fogják adott esetben elfogadni, hogyha egy kemény határra lesik ki Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság, mert ebben az esetben Egyesült Királyságról van szó, és az egy újabb érdekes kérdés vetne föl, hogy az Írek, mert ugye meg kell szavazni sok mindent, minden 27 bemaradó tagamnak, az Írek hogyan szavaznak abban az esetben, hogyha bármilyen megoldás egy kemény határt húzna Észak-Írország és Írország közé.
Erre mindjárt még visszatérünk, hogy egyáltalán ez az ír kérdés, micsoda, milyen megoldások vannak, és mi a fő probléma. De kicsit visszatérve a halasztásra, mennyi időt lehet még adni Londonnak? Heteket? Hónapokat? Mert hogy ugye ebben a pillanatban 10 hét van gyakorlatilag március 29-éig, lehetne mondjuk még fél évig tárgyalni, ha mondjuk nem 2019 májusában lennének az európai parlamenti választások. Mi van akkor, hogyha nyárig kap haladékot az Egyesült Királyság, vagyis nyárig az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja része, és hát májusban szavazni kell akkor ott is?
Igen, ez egy másik probléma. Elvileg a halasztás az bármilyen időre szólhatna, viszont valóban, ahogy ön is mondta, egy probléma az ebben a szempontból, hogy májusban európai parlamenti választások vannak, és a következő ciklusra már nem számoltak Nagy-Britanniával, illetve az Egyesült Királysággal. Tehát, hogyha Nagy-Britannia még mindig formálisan a tagja az Európai Uniónak, akkor ott is Európai Uniós, illetve Európa parlamenti választások lesznek, vagy lennének májusban. És az egész azért érdekes, mert a britek ugyanakkor bármikor egy európai bírósági döntés alapján visszavonhatják a kilépési dokumentumot. Tehát akkor az egész fölborulna az Európai Unió részéről, mert azért végül is az Egyesült Királyság a világon a 6.-7. legnagyobb gazdaság, Európában a 2. legnagyobb gazdaság, valószínű Franciaország, illetve Németország után nagyjából egy szinten van a franciákkal. Biztonságpolitikai szempontból nyilván van francia-brit páros az, amelyik meg tudja adni Európának azt a sokat állított, de még mindig nem elért súlyt, ami azért a nagyhatalmi politikában szükséges lenne. Viszont egy ilyen helyzet valóban egy olyan új, mondjuk, dilemmát teremtene, amire ilyen pillanatban senki nem tud választ adni, hogy mi lenne akkor, hogyha most újabb brit Európa parlamenti képviselők jelennének meg, és ezek valószínűleg inkább euroszkeptikusak lennének, mondjuk a Nigel Farage-hoz hasonló nézetekkel, és nem pedig Európa barátok, és ez hogyan hatna egyáltalán az Európai Parlamentnek a működésére. Többek között azért is, mert úgy tűnik, hogy az Európa parlamenti választásokon azok, akik nem annyira nagy hívei egy ilyen francia-német federációs megoldásnak, elképzelhető, hogy megerősödnek. Britek még ott lesznek, akkor még erősebbek lehetnek.
És hogy látja, egyáltalán mennyi időt kaphat még London, ha kap, és ha ez a forgatókönyv valósul meg? Mert ugye március vége a határidő, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen 6 hetet kaphatna pluszban. Az viszont látva az elmúlt 2 évet tulajdonképpen arra elég csak, hogy felvegyék egymással a felek a kapcsolatot, mert hogy évek, hónapok teltek el, még egy résztémát egyáltalán napirendre vettek.
Igen. Ahogy mondtam, az, hogyha meghosszabbítják, akkor meghosszabbíthatják bármikor, és elvileg nincs időkorlát, tehát nincsen semfajta időkorlát, hogy most csak fél évre, egy évre, 5 hónapra lehet meghosszabbítani, ez megállapodás kérdése lenne, de ezek a technikai problémák azért az EU részéről is azért meggondolásra intenek, hogy egy ilyen folyamatot, ami egyrészt a belpolitikát, de az Európainak a működését is azért meg kell, mondjuk elég sok és elég nagy mértékben gátolhatja, hogy ezt vég nélkül elhúzzák, mert vég nélkül nem lehet ezt elhúzni. Most elképzelhető lenne egy ilyen esetben, hogy egy újabb népszavazást írnának, amit sokan szeretnének a liberális demokratáktól kezdve, a Skót Nemzeti Párt, a Velszi Nemzeti Párt, a Munkáspárt adott esetben. Viszont ennek a megszerzése megint csak már túlnyúlna a május közepéig, vagy 24-én van talán, hogyha jól emlékszem, az Európa Parlamenti Választás, tehát túlnyúlna. Másodszor pedig ezért rossz üzletet küldene, hogy egy országot addig szavaztatnak, amíg az eredmény nem jön ki, amit szeretnének. Igaz, hogy ez már ilyen már volt többek között Írország esetében, de ez egy nagyon kockázatos megoldás lenne mindenképpen.
Egy friss felmérés szerint a konzervatív képviseletű brit választókörzetek több mint 90%-ában már többségben vannak azok, akik szerint újabb népszavazást kell kírni a brit EU-tagságról. Ön hogy látja, lehet, lesz újabb népszavazás? Tereza May többször mondta, hogy kizárt, és biztos, hogy nem. De mondott már olyat, aminek aztán az ellentétje valósult meg.
Hát, hogy a politikában olyan alapelv, hogy soha sem mond azt, hogy soha. Igen, és itt nem csak a konzervatívokról van szó. A legújabb YouGov felmérés szerint 56-44 lenne ilyen pillanatban az állás a bemaradás mellett szavazók javára, ami egy eléggé jelentős fordulatot hozna, mert még pár hónapok korábban is nagyjából egyenlően álltak, azóta viszont 8% pontot vesztettek a távozáspártiak. Sokan azzal magyarázzák ezt, hogy amikor 2016-ban a szavazás volt, a népszavazás volt az EU-ból kilépésre, akkor általában nem nagyon ismertették részletekbe menően az emberek, hogy tulajdonképpen ez mivel is jár. Elképzelhető azt, hogy nem is tudták, mert ilyen még nem volt. Azt tudjuk, hogyha csatlakozik egy ország, akkor az hosszú folyamat, 31-nyás fejezetet kell letárgyalni, de az, hogy valaki kilépjen, főleg egy ilyen ekkora ország, amelyik végül is az Európai Uniónak az egyik pillére, erre még nem volt precedens, és egyik oldalon a britek nem tudták pontosan, hogy ez mit jelent, mások oldalon az EU annyit tudott, hogy nem akar egy olyan megállapodást Nagy-Britanniával, ami esetleg arra ösztökélné, vagy arra indítaná másokat, hogy ők is lépjenek ki az EU-ból. Tehát magyarul az EU eleve egy nagyon kemény álláspontot foglalt el ebbe az egész kérdésben, és a kettő együtt azt eredményezte, hogy a briteknek úgy tűnik a többsége ilyen pillanatban, úgy gondolja, hogy nem érné meg ezek után az, hogy távoznának az EU-ból. Ennek gazdasági okai vannak, tehát már eleve eléggé sok vállalat volt az, amelyik felfüggesztette a befektetéseket, a bankok pénzügyi szolgáltató szektor már bizonyos fajta gondokkal küzd, nem is szólva arról, hogyha a britek megállapodás nélkül lépnének ki, akkor egyik pillanat a másikra kellene majdnem, hogy új piacokat találni, és hogy korábban említettük, 40% a brit exportnak az EU-ba irányul, ami nem azt jelenti, hogy mindent elveszítenék, de azért egy külső országként kellene az EU-piacra bejutni, ami az nem ugyanaz, mint hogyha EU-tagja lennének. Tehát ezek a kérdések elképzelhető, hogy egyre inkább eljutottak a brit választók többségének a tudatához. Ugyanakkor viszont olyanok is vannak, akik esetleg megerősödtek abba a hitbe, vagy abba a meggyőződésbe, hogy az Európai Unió tagjának lenni egy szuverenitást elvesztő pozíció, ahol tulajdonképpen nem a britek diktálnak, hanem hát egy olyan sok szempontból arctalan bürokrácia, amelyekkel szemben a hagyományos brit szuverenitás és függetlenség mindenképpen fönntartató kellett, hogy legyen.
Milyen hatása lehetne egy újabb népszavazásnak a brit belpolitikára, a brit pártokra? Ugye volt olyan nyilatkozat, sokan mondták azt, hogy abban az esetben, hogyha az Egyesült Királyság mégis az Európai Unió tagja maradna, és fittyet hánynának a népszavazás eredményére, tulajdonképpen a jelenlegi nagy pártokba vetett bizalom, a politikába vetett bizalom lenne oda, mert az emberek azt látnák, hogy a politikusok azt csinálnak, amit akarnak. És hát ha újabb népszavazást írnak ki, tulajdonképpen azt azért tennék, hogy az igenek kerüljenek többségbe. Mert ha nem kerülnek többségbe, akkor pont ugyanott vannak, mint a népszavazás kiírása előtt. Szóval csak röviden, milyen hatása lenne, vagy lehetne ennek a egyébként is most elég turbulens brit belpolitikára?
A ilyen pillanatban úgy tűnik, és hát a népszavazás is ezt mutatta. Az igazi törésvonal a bentmaradás pártjak és a távozás pártjak között nem teljes mértékben pártpolitikai alapon zajlott le. Tehát ha most a konzervatívokat nézzük, akkor nagyjából kettő egy arányban a távozás mellett vannak. Viszont a munkáspárton belül is nagyon komoly csoportok vannak, és nem csak csoportok, hanem ennél sokkal nagyobb mondjuk választói rétegek, amelyek a távozás mellett vannak. Tehát ezért nem valószínű, hogy egyik vagy másik nagy párt tudna profitálni ebből az egész dologból, mert a kérdés nem konzervatív párt versus munkáspárt, mondjuk London iparosodott részek fel Dél-Kelet-Anglia ellentétben a vidékkel, vagy pedig olyan északi, északnyugati körzetekkel, ahol a munkaerő szeretnék megvédeni a bevándorlókkal szemben, vagy az EU-s emberekkel szemben. Tehát azt lehet mondani, hogy valószínű, hogy a nagy pártok gyengülnének, viszont ennek az egyik hozadéka az lehetne, hogy a skót nemzeti párt, amely azt mondta, hogy a Nagy-Britannia kilép bármilyen módon, akkor kezdeményeznek Skóciába egy újabb népszavazást a függetlenségről, akkor ez nem történne meg.
Az aréna mai vendége Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az ELTE egyetemi tanára. A hírek után innen folytatjuk.